Sziasztok! Ez itt a Közélet iskolája podcast 13. adása a Partizán podcast csatornáján. A Közélet iskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hisszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg te is a Közélet iskolája honlapját vagy közösségi média oldalait, ha szeretnél tanulni például a részvételi akciókutatásról, az érdekvédelmi munkáról vagy a csoportszervezésről. Vagy a szervezeti jólétről, ami nem csak az egyik nyilvános közéletiskolája képzésünk témája, de a mai adásunké is. Én Seres Lili Hanna vagyok, vendégeim pedig Vida Katalin, tanácsadó szakpszichológus traumaterapeuta. Szia, Katus!
Sziasztok!
Fernengel Ági, a közéletiskolája igazgatója.
Sziasztok!
És Hajdu Fanni, drámapedagógus, a közéletiskolája munkatársa.
Sziasztok!
Kérlek, hogy először is ezeknél a titulusoknál részletesebben mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy hogyan kapcsolódtok a témához.
Sziasztok! Fernengel Ági vagyok, és több mint 10 éve építek alulról szerveződő csoportokat és civil szervezeteket. Először oktatási aktivista voltam, még a hallgatói hálózatban, meg aztán a CEU elűzése elleni tüntetéseknek voltam az egyik szervezője, és aztán sokáig építettem a De Viszont közösségi teret, ami egy kritikai pedagógiai program, meg közösségi tér Kispesten szakképzésben tanuló fiataloknak, és ezt a nulláról építettük fel a barátaimmal, meg szövetségeseinkkel, és itt végig önkéntesként dolgoztam, szóval erről a részéről is van tapasztalatom. A közösségi munka is jól lét témába, és aztán most már több mint 6 éve a közéletiskolájában segítem civil szervezetek meg alulról szerveződő mozgalmi csoportoknak a munkáját, hogy hogyan tudnak hosszú távon céltudatosan dolgozni a társadalmi változásokért, és arról is, hogy hogyan tudnak olyan szervezeteket építeni, amikben jó is dolgozni, meg jó együtt lenni.
Köszi, Kata.
Én elsősorban magánrendelésben dolgozom, de eléggé meghatározza a szemléletemet a kritikai pszichológia, tehát a társadalomkritika és a pszichológia találkozása, úgyhogy tartok civil szervezeteknek, időnként önkormányzatoknak a kampány idején mentálhigiéniás tréningeket, workshopokat, és annó még én is aktivista voltam a diákmozgalmakban, szóval hogy van egy saját érintettségem is a témában.
Köszi, és Fanni?
Sziasztok, én Hajdu Fanni vagyok, drámapedagógus, illetve képzőként ifjúsági és szociális munkásokkal szoktam leginkább dolgozni. A közéletiskolájában többek között a politikus műhely fél éves képzéséért felelek, és emellett többek között a szervezeti jólét képzésünkbe is belekontárkodom. És ami pedig egy picit más kategória, de kapcsolódik a jóléthez. Az Environmental projekt keretében testközpontú és drámás eszközökkel dolgozom a szociális szakemberek és a velük dolgozó emberek testi-lelki jólétéért.
Kezdjük egy ilyen általános kérdéssel, hogy Kata, mit látsz, hogy a jelenleg ilyen ellenségesnek nevezhető politikai rendszer milyen mentális hatással van a mostani szerveződő emberekre, aktivistákra?
Hát bizonyos értelemben nincs új a nap alatt, mert hogy már ez a politikai berendezkedés van velünk egy ideje. Hát nyilvánvalóan vannak magának az aktivizmusnak rizikófaktorai a mentális egészségre, van egy magányosságérzet a valóságérzékelésben, van egy túldolgozás, egy önkizsákmányolásra való hajlam, egy aktivizmus magánélet összefoglódás, egy stigmatizáció, és esetenként nyilván a fizikai veszélynek való kitettség is. De azt is fontos ilyenkor elmondani, hogy közben az aktivizmusnak pedig vannak védőfaktorai is a mentális egészségre nézve, mert azt az 5 alapvető emberi szükségletet, amit mi mindannyian magunkévá tudunk, mint az én felnagyítás, a valahova tartozás, a kontroll, a megértés és a bizalom, ebből rögtön 2-t, mert maga az aktivizmus segít megélni, kiteljesíteni, tehát az én felnagyítás alapvető szükségletét, hogy olyan emberekkel töltöm az időt, mert akivel hasonló világnézetünk van, és hasonló dolgokat tekintünk problémának, és a valahova tartozás, hogy egy helyen ideális esetben otthon érzem magam, és egy közösséghez tartozom. Tehát azt is fontos látni, hogy magának az aktivizmusnak vannak mentális egészséges stabilizáló hatásai, ez annyira így van. Nincsen igazán erre Magyarországon kutatás, aktivisták mentális jólétére, de amit a személyes, szubjektív tapasztalatomból az elmondhatok, hogy a diákmozgalmak után, amikor kicsit lecsendesedtek a diákmozgalmak, egy erős kliensbeáramlás volt az egyetemi diáktanácsadókba, tehát viszonylag sokan megzuhantak azok után, miután a diákmozgalmak kicsit megtörtek, vagy felszámolták őket, tehát hogy egy csomó embernek valójában egy megtartó közösséget jelentett az aktivizmus, tehát azt azért erősen láttuk, hogy milyen fontos szerepe van a hallgatók mentális egészségében, amikor a mozgalmak aktív időszakukat élték.
Igen, szerintem nagyon fontos, hogy egyáltalán miért beszélünk erről az aktivista jólét témáról, mert hogy nagyon sokat beszélnek általában is most az ilyen jólét, meg kiégés megelőzés, vagy kiégés kezelés témáról, és hogy ez miben más a szerveződő embereknél, és szerintem itt tök fontos ez az ilyen érzelmi hullámvasút, amivel az jár, hogyha valami társadalmi ügyben elkezd kiállni az ember, hogy már alapból ez ilyen nagyon érzelemmel telített dolog, hogy azért kezdenek el az emberek szerveződni, mert éreznek valamilyen igazságtalanságot, ami feldühíti őket, vagy személyesen érinti őket, és ezért a személyes fájdalmuk is benne van ebben. És akkor van ez a düh, ami belevisz sokszor, meg elégedetlenség, és aztán utána, amikor elkezd szerveződni az ember, akkor annak van egy ilyen nagyon pozitív része is, amit a Katus is mondott, hogy akkor így nem vagy ezzel annyira egyedül, mert látod, hogy másokat is érint ez a dolog, meg megtapasztalod kicsit a saját hatalmadat, mert egyébként nagyon könnyű ilyen kiszolgáltatottnak, meg hatalom nélkülinek érezni magad, vagy az is az ember sokszor, és akkor ezt az ilyen közösségi cselekvésben meg lehet tapasztalni, hogy tényleg hatással tudsz lenni a dolgokra, ami iszonyatosan felemelő, ad egy ilyen hajtást, meg ilyen nagyon sok örömet is meg lehet élni ennek a nehézségei közben. Ezeknek a hatására meg túlvállalják magukat az emberek, nem lehet olyan gyorsan sikereket elérni, mint amit az elején remélünk, meg amennyire ilyen tartozatlannak tűnik az a helyzet, amin változtatni akarunk, és látjuk, hogy szükség lenne, hogy nagyon gyorsan változzanak a dolgok, az a tempójú változás nem lehetséges legtöbbször, és akkor ahhoz, hogy ez hosszú távon, hogy akkor itt tud lenni ez a megzuhanás, meg hogy ahhoz nagyon fontos vigyázni magunkra, meg egymásra, meg a szervezeteinket olyanra építeni, amikben vigyázunk egymásra, meg magunkra, hogy ezt hosszú távon tudjuk csinálni, és ez az ilyen kezdeti, nagyon felfokozott időszakot, aztán valamilyen kiegyensúlyozottabb közösségi működéssel lehessen ebből tovább menni, és hogy ez szerintem egy ilyen különleges dinamikája mondjuk az ilyen munkahelyi kiégéssel szemben, aminek, vagy munkahelyi ilyen nehézségekkel szemben, amikről talán többet beszélnek.
A következő kérdésem még mielőtt mondjuk szervezetekről beszélnénk, hogy milyen egyéni megküzdési stratégiákat láttatok, akár politikai szervezetekben, akár mozgalmakban.
Én, amit a leggyakrabban látok, az, hogy a Covid-dal megérkezett egy nagyobb tudatosság, egy nagyobb odafigyelés szervezeti szinten is, és egyéni szinten is a saját jólétünkre, és arra, hogy milyen stratégiákat tudunk alkalmazni ahhoz, hogy hosszabb távon is jól legyünk. Viszont aztán, ahogy haladtunk előre az idővel, és mindenki elkezdett vissza csordogálni a saját életébe, úgy ez a figyelem két irányba ment tovább, és vagy egy kicsit kevésbé került a fókuszba, és sokkal inkább háttérbe szorult, és inkább úgy kezdtünk el a jólétről gondolkodni, mint szervezeti szinten, mind egyéni szinten. Ne haragudj, hogy már bekeverem a szervezetet is, de nehéz elválasztani.
Ez a témánk.
Hogy jó, igen, ez egy nagyon fontos téma, beszéljünk róla, csináljunk valamit, de aztán mindig elmarad, és ez az utolsó tényezők, vagy az utolsó teendők közé kerül. És szuper szerintem, hogy van egy egyre növekvő tudatosság, vagy hogy bejött így a tudatosságunkba. Még jobban, hogy foglalkozni kell ezzel is, viszont sokszor még mindig kimarad, vagy egy nagyon egyéni szintre szorul, és elvárássá válik akár a munkavállalók, akár az egyének felé az, hogy jó, akkor te legyél jól, intézd el magad, foglalkozz magaddal, és már úgy gyere ide, hogy te tudod, hogy mik a számodra megfelelő eszközök. És ezek az eszközök pedig, én azt látom, hogy két irányba válnak szét. Egyrészt vannak az ilyen analitikusabb, verbális, narratív eszközök, a beszélgetés, ami lehet terápia, illetve lehetnek más típusú eszközök, de ami inkább analizálni próbálja a problémákat, hogy oké, én így érzem magam, de miért van ez? És van a másik oldal, ami pedig inkább a testközpontú eszközöket foglalja magába, ami lehet testedzés, lehet jóga, lehet egy picit ilyen lelassítás, de az is lehet, hogy valakinek pont az segít, hogyha hetente kétszer elmegy az edzőterembe, és valami nagyon komoly testmozgás végez, és ezek mind teljesen érvényes egyéni megküzdési stratégiák, viszont én azt látom, hogy nagyon gyakran elfelejtjük ezeket a dolgokat összekapcsolni. A stressz pedig, amellett, hogy nagyon sokrétű okai vannak, alapvetően egy testi folyamat, egy testben gyökerező és a testen nyomot hagyó folyamat, amit a test használatával is tudunk befejezni. És ide behoznám talán a stressziklusnak a fogalmát, ami azt gondolom, hogy nem kerül elégszer említésre, hiszen a stressziklus az is egy ilyen körkörös dolog, megérkezik egy stresszor az életünkbe, ami anno sok évvel ezelőtt még mondjuk lehetett egy oroszlán, ami egy kézzelfogható dolog, és észrevesszük, hogy oké, akkor én most azért vagyok stresszben, azért jönnek különböző testi tünetei, ijedek meg, stb., mert egy oroszlán közelít felém a dzsungelben. Ez a stresszor. És ezután erre én adok valamilyen reakciót, lehet az, hogy lefagyok, lehet az, hogy elfutok, elbújok, bármi lehet ezek közül, viszont utána, amikor már megmenekültem, akkor igaz, hogy a stresszor eltűnt, és már nem vagyok abban a veszélyben, viszont a testemben még mindig jelen vannak azok az érzetek, az a feszültség, amit ennek a stressznek a felbukkanása okozott. És nagyon fontos az, hogy ezt a stressziklust le tudjuk zárni úgy, hogy nem pusztán narratívan, mondjuk ennek az élménynek az elmesélésével, hanem a testben is feszültséget oldva ki tudjunk ebből a szituációból jönni. És a mai világban ugye kevésbé látható stresszoraink vannak, lehet, hogy ez egy veszekedés a főnökömmel, lehet, hogy ez egy határidő, lehet, hogy egy pályázat, amit be kellett adni, bármilyen formában megjelenhetnek ezek, viszont ma már nem kezdünk el például remegni, ahogy a kutyák remegnek, amikor tűzijáték van odakint is félnek, vagy nem kezdünk el például hangosan zokogni, úgyhogy lázzon minket, és a testünkben is megjelenjen ez az élmény, és így sokkal nehezebb kiadni a testünkből az ott felgyülemlő feszültséget.
Most, amit a Fanni mondott, az szerintem eléggé egy ilyen, vagy nem tudom, hogy rögtön benyomtanálom a kapitalizmus gombot, amikor azt mondtad, hogy akkor ez egyéniesítve van, mondjuk a stressz, meg a jól lét fogalma is, mondjuk azt mondják intézményesen, hogy akkor te most old meg magadnak, és aztán gyere be a munkahelyedre jól. Erről meg eszembe jutott, hogy Kata mondtad, hogy te a kritikai pszichológiával is foglalkozol, hogy akkor ezt hogyan tudjuk összekötni, vagy hogy akkor így a kapitalizmusban még nagyobb veszélyben van a jól létünk?
Két dolgot kötnék ide. Egyrészt az, hogy valóban a kritikai pszichológiának egy fontos szempontrendszere az, hogy olyan problémákra, ami rengeteg-rengeteg embert érint, hajlamosak vagyunk nagyon egyéni vagy individualizáló megoldásokat kínálni, és mennyivel több értelme lenne egy mindenkit érintő problémát közös megoldásban keresni, ami szerintem abszolút igaz, és ebben nagyon jogos kritika érheti az öngondoskodás, önegyüttérzés fogalom körét, ami minden pszichológusnak nekem is az egyik kedvenc kifejezésem, meg szeretek róla sokat beszélni. Ugyanakkor az is van szerintem az aktivista közösségben, hogy mivel ennek van egy nagyon tudatos elutasítása, ezért van valami fajta kompenzáló viselkedés és egy túlzott önkizsákmányolás. De azt hiszem valahogy így visszaharap a kígyó magába, hogy mivel én nem leszek az az individualista, kapitalista, aki self-kerelni fog naphosszat, ezért én nagyon-nagyon sokat fogok dolgozni, és nagyon nem fogom meghúzni a saját határaimat, és éjt-nappal eltéve tenni fogok a mozgalomért. Szóval ezért érdekes módon sokszor ezeken a tréningeken mégis kell arról beszélni, hogy a self-care is lehet egy politikai cselekvés, és itt kapcsolódnék vissza a Fannyhoz, meg a testmozgáshoz, hogy ez például egy fontos szempont, hogy azok a fizikai szükségleteink, mint a rendszeres egészséges étkezés, testmozgás, 6-8 óra alvás, hogy ezek ugyan egyéni megküzdési stratégiák, de mennyire fontossá teheti ezt egy jól működő szervezeti felépítés.
Akkor most térjünk át a szervezeti stratégiákra, mert ugye most elhangzott ez a tök fontos állítás, hogy az öngondoskodás is lehet egy politikai cselekvés, és hogy Ági, mi az, amit te látsz most kollektív válaszok szintjén, és akár mondjuk a saját szervezetünknek a tapasztalatait, hogyha konkrét példákat megosztanál, hogy hogyan lehet megelőzni a kiégésünket, hogyan lehet megőrizni a jólétünket ebben a mai elnyomórendszerben szervezeti szinten.
Nagyon nem mindegy, hogy építjük fel a szervezeteinket, és azt, hogy milyen csoportokat építünk, az nagyon sok szempontból annak az ilyen kicsi felépítése jó esetben, hogy milyen világért dolgozunk. Egyrészt egy ilyen közös tanulás is arról, hogy meg tudjuk mondani, nem csak az, hogy mi ellen dolgozunk, hanem hogy miért. Meg ezt, amikor máskor beszélgettünk erről a Radványi Vikivel, a Budapest Pride egyik szervezőjével, ő is ezt ilyen nagyon szépen mondta, hogy ha nem tudjuk 15 ember között megépíteni azokat a viszonyokat, amiket a társadalomban szeretnénk látni, akkor mit is várunk ettől a társadalmi változásért való munkától, szóval baromi fontos az is, hogy hogy érjük el a változást, meg hogyan dolgozunk a változásért, és ez a mi közös viszonyainkban, meg rendszereinkben is ölt testet. Szerintem egyrészt az, hogy van egy csomó ilyen nagyon unalmas rendszerépítő része annak, hogy hogy tudjuk ezt jól csinálni. Szóval az, hogy kiszámíthatóan működnek a szervezeteink, és látjuk azt, hogy miket fognak elvárni tőlünk, hogyan tudok én megfelelni, hogyan tudok hozzátenni, hogyan tudok kicsekkolni, kiebb lépni, hogyha pihenésre van szükségem. Szóval az, hogy legyen egy alapszervezeti működésünk, ami kiszámítható, és ami választ ad, meg alkalmazkodik ahhoz, hogy hogyan változik a szervezetünknek a munkája, az már alapból egy ilyen nagyon stabilizáló, meg biztonságot adó dolog, ami ilyen alapfeltétel a jólétünknek. Ez kicsit olyan a kiszámítható szervezeti felépítés megműködés, mint a napi 8 óra alvás, hogy azzal még nem értél el semmit, de hogyha az nincs meg, akkor nem leszel jól, és hogy nem lesznek jól az emberek a szervezetedben. Fontos az is, hogy legyen hosszú távú stratégia, hogy tudjuk, hogy mifelé haladunk. A stratégiai működésnek az is egy ilyen alapja, hogy legyenek rendszeres tervező és értékelő alkalmaink, amin egyrészt magunkra is tudunk reflektálni, hogy akkor hogyan is működik a szervezetünk, mifelé haladunk, meg egyébként ahol meg tudjuk ünnepelni a sikereinket, mert pont amikor ennyire nehéz elérni változást, akkor az, hogy mi magunkat megtámogatjuk abban, hogy igenis elért, az, hogy tettünk egy kis lépést, azzal közelebb kerültünk, hogy ezt a motivációját a csoportnak, meg az összetartozását meg tudják erősíteni ezek a stratégiai tervezések, meg elvonulások. És hogy szerintem van egy csomó olyan mindennapi gyakorlat, attól kezdve, hogy a megbeszéléseinken megyünk egy hogy vagy kört a nap elején, szóval megkérdezzük egymástól, hogy ki hogy érkezett, az is nagyon sokat segít abban, hogy egyrészt emberként is jelen vagyunk, meg abban is, hogy ott meg tudják osztani az emberek, hogy mondjuk most mitől feszültek, vagy minek örülnek, vagy hogy vannak, és akkor értem, hogy a másik hogy van jelen most, és hogy mondjuk az nem nekem szól, vagy ha meg a csoportnak is szól az, hogy ő hogy van, akkor arra tudunk közösen válaszolni, meg figyelni. És ami szerintem még baromi fontos, az, hogy nagyon sokszor van az ilyen aktivista munkában is ilyen sürgősség érzetünk nagyon sok mindentől. Attól is, hogy mi az ilyen politikai helyzet, amiben tenni akarunk, de sokszor attól is, hogy mondjuk mások kérnek tőlünk dolgokat, együtt akarnak működni, most rögtön kell az a válasz, most rögtön kell az a segítség, és hogy szerintem az egy ilyen fontos szervezeti gyakorlat, hogy ebből tudjunk egy lépés hátra lépni, és így átgondolni, hogy ez most tényleg annyira sürgőse, hogy ezt ma kell megcsinálni, és valakinek mondjuk egész éjszaka dolgoznia kell, és hajnalig fennlenni, és hogy holnap kell azoknak az aktivistáknak ott lenni, és ha igen, akkor eldönthetjük, hogy megcsináljuk, de nagyon sokszor ez a sürgősség, ez nem valódi. Uh-huh. És szerintem főleg az ilyen hosszú távú szerveződésben, meg ebben a stratégiai működésben is, amikor fontossági sorrendet tudunk felállítani dolgok között, és van, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt most nem, és azért nem csináljuk ezt most meg, mert a másik akció, vagy a másik kampány, vagy a másik, nem tudom, mi esetünkben képzés, az fontosabb, vagy attól venné el az energiánkat és a figyelmünket, ha igent mondanánk. Szóval ez az ilyen sürgősségből való kilépés, az szerintem nagyon sokat tud segíteni, és hogy ez viszont különösen nehéz akkor, hogyha valaki érintett valamilyen problémában, ami miatt dolgozik. Szóval, hogyha te gyereked is érintett az autizmusban, és szüksége van egy másik gyereknek valamilyen szolgáltatásra, a te szervezetettől, aki szintén ugyanebben érintett gyerek, akkor sokkal nehezebb azt mondani, hogy de ezt mi nem nyújtjuk, mert mi más szolgáltatásokat nyújtunk, és tudjuk, hogy azok a fontosabbak. Szóval, hogy akkor, hogyha te is a saját bőrödön tapasztalod, hogy mekkora nagy szükség van valami segítségre, akkor pont ez a fajta priorizálás vagy nemetmondás, az eszméletlenül nehéz, de közben iszonyatosan szükséges ahhoz, hogy ezt hosszú távon tudja csinálni egy csoport, és hogyha erre vannak szervezeti szabályok, és nem egyénileg kell minden esetben ezeket eldöntened, vagy megküzdened ezzel a dilemmával, az nagyon-nagyon sokat segít. És még egy ilyen praktikus dolog talán, ami eszembe jut, aztán még ti is egészítsétek ki, hogy mi mindent lehet tenni, az, hogy szerintem nagyon sokat számít az, hogyha egy szervezetnek van egy közös tere, amit tudnak használni. Ez lehet akár egy közösségi tér, ahol találkoznak, sokszor ez egy kocsma, ugye, aminek megvannak a maga a hátulütői és előnyei, hogy az egy nyilvánosan hozzáférhető tér, de akkor bejön az ilyen alkohol megszer használat kérdés, amiről még biztos fogunk beszélni, de egy iroda is lehet, vagy szóval bármilyen tér, ahol hogy így egyrészt az ilyen online megbeszélések baromi személytelenek, de az, hogyha van egy bázis, ahol tudod, hogy a többiekkel tudsz találkozni, és a munkának is a biztonságos tere, de a kapcsolódásnak is a tere, szóval az ilyen kapcsolódási lehetőségek, közös tér, az is egy megtartó dolog, meg ilyen alapfeltétel ahhoz, hogy jól működjön egy csoport.
Én nem is kiegészíteném az Ágit, hanem összekapcsolnám inkább azzal, amit a Katus mondott az öngondoskodásról, hogy egyrészt egyéni szinten is megjelenik, és meg kell, hogy jelenjen az öngondoskodás, viszont szervezeti szinten is. És azt gondolom, hogy nem kizárólag akkor mondhatunk, vagy kell nemet mondanunk egy-egy felkérésre, ami már a sokadik lenne adott esetben, vagy egy-egy olyan lehetőségre, ami már nem fér bele, amikor valami másra koncentrálunk, hanem mondjuk akkor, amikor a saját jólétünk, vagy a szervezeti jólétünk van beszében, hogyha túl vannak terhelve a munkatársak. Tehát nem kizárólag igen, egyes küldetések vagy feladatok között tudunk lavírozni, hanem a között is, hogy jó, akkor nézzünk rá, hogy mi most szervezetileg hogyan vagyunk, milyen így dolgozni, milyen nekünk együtt lenni, van-e időnk arra, hogy egymás szemébe nézzünk, és hogy ténylegesen odafigyeljünk, és meghallgassuk, hogy a másképpen hogy van, mivel foglalkozik, mivel kapcsolatban van adott esetben segítségre vagy együttműködésre szüksége, és csak akkor tudunk közösen tovább menni, hogyha megvannak a feltételeink ahhoz, hogy jól működjünk együtt.
És ami még szerintem egy nagyon fontos tudás, vagy dolog, amit jó, ha mernek tenni az emberek, az a segítségkérés, hogy pont ezzel, hogy akkor meg akarjuk menteni a világot, meg megváltoztatni szeretnénk, hogy ez sokszor ilyen magányos hősöket termel, vagy magányos hősökké válnak az emberek, hogy akkor elvinnék a világ, meg a probléma súlyát a vállukon, és hogy szerintem baromi fontos, hogy legyen annak egy kultúrája, hogy lehet segítséget kérni magunk között is, szóval a csoporton belül is, hogyha túlterhelődünk, vagy valami nehéz helyzet van, vagy hogy nem kell hősnek lenni, hanem tényleg aktivistaként iszonyat nehéz helyzetekkel tud találkozni az ember, meg segítőként, meg szervezőként, és hogy tudjunk külső segítséget is kérni, és mi a közéletiskolájában is sokszor kérünk külső facilitátorokat, külső folyamatvezetőket, hogy segítsenek nekünk valami érzelmileg nehéz dolgot megbeszélni a csoporton belül, és mi nagyon hiszünk abban, hogy coachok, vagy képzők, vagy bármilyen segítő az, hogy szupervíziót kérjenek, akik nehéz helyzetben vannak. Szóval, hogy nagyon sok olyan segítő tudás van, amivel tudnak nekünk jó támogatóink lenni nehéz folyamatokban, és sokan vannak, akik egyébként nyitottak arra, hogy mert ez sokszor egy ilyen luxus termék, vagy luxus segítség lehet ilyen pénzügyi szempontból, de sokan hajlandóak olyan együttműködésre, hogy ez hozzáférhető legyen, akár önkéntes csoportoknak is ez a támogatás, és hogy ez eszméletlenül hasznos, és az, hogyha ezt valaki kívülről vezeti ezt a folyamatot, akkor ő be tud hozni olyan szempontokat is, meg eszközöket, amivel segít nekünk, de az is, hogy mi például nagyon jól értünk ahhoz, hogy kell folyamatokat vezetni, de az annyira jó, hogyha a saját folyamatainkat nem nekünk kell vezetni, hanem mindenki résztvevő tud lenni, és mindenki részt tud venni a közös gondolkodásba, meg tud a saját érzelmeit be tudja hozni a folyamatba, és nem kell neki folyamatvezetőnek lennie, mondjuk igen, egy nehéz téma átgondolásánál. És mi azt látjuk például, mi sok csoportnak vezetjük különböző folyamatait, mi pont az ilyen érzelmi részéhez nem értünk, hogy az hogy kell, és abban így vigyázunk is rá, hogy ebben ne nyúljunk bele, de mondjuk amikor a stratégiai tervezést, vagy bármilyen ilyesmit vezetünk egy csoportnak, akkor szóval azt látjuk, hogy ebben változik az aktivista kultúra, hogy már jobban merünk segítséget kérni, és hogy oké az, hogy ilyenkor látszik egy csoportnak vagy embernek a sérülékenysége, hogy valami nehéz, vagy hogy valami nem tudnak túljutni, és hogy nem kell ilyen sebezhetetlen hős aktivistáknak lenni, vagy szervezőknek, hanem hogy ez rendben van, hogy valamiben elakadunk, és segítséget kérünk, és szerintem ez baromi fontos.
Annyit tenni csak hozzá, hogy kicsit ilyen dimenziókba szervezném, hogy miket szoktunk javasolni az egyéni öngondoskodás gondolatmenetéből kiindulva a szervezeteknek. Egyrészt ez a fizikai ön és egymásról való gondoskodás, ahogy mondott, hogy van egy közös tér, ahol mondjuk lehet közösen enni. Ez például egy szuper fontos dolog. Egyébként is a mostani társadalmi berendezkedésben az evés az valami, amit ilyen nagyon gyorsan le kell tudni így a különböző feladatait között az asztalnál. Hogy ez például szerintem egy nagyon fontos közösségépítő és jó rítus teremtő dolog, ha egy szervezet tud közösen ebédelni. El szoktam ezt a példát mondani, hogy a századfordulón egész gyárak leálltak addig, amíg déltől egyig ebédszünet van, és addig nem volt termelés, hanem mindenki megebédelt.
Hú, de nehéz ezt most
nehéz, nem? Szóval, hogy ez például szerintem egy tök fontos dolog, ugyanúgy, amit említettél, hogy a közös térben milyen minőségű étel van, és mondjuk van-e valóban alkohol meg szerhasználat, ami szerintem nem ideális, hogy a közösségi tereinkben ez történik. Akkor ugye a testmozgás ugyanúgy, hogy erre van-e a szervezetben lehetőség, csinálhatjuk-e közösen, ugyanúgy ez ugye jelenthet játékot is, de ugyanakkor magát a mozgásnak az örömét. Amit említettél, Ági, hogy van ez az érzelmi dimenziója egy szervezet öngondoskodásának, hogy van-e lehetőség az érzelmeket kifejezni, a negatív érzelmeket is, tehát a csalódottságunkat, vagy a haragunkat, de ugyanakkor van-e lehetőség a hálámat kifejezni, vagy megünnepelni a sikereimet. Van-e szakmai dimenziója ennek az öngondoskodásnak a szervezeten belül, támogatja a szervezet a önfejlesztést, a továbbképzést, az intellektuális megértését annak, hogy mi történik körülöttünk. Van-e egyébként olyan szociális dimenziója, ahol külön kifejezetten vannak szervezett társas programok, van egy közös játék a munkaidőnkön kívül. Egy szervezeti felépítés az nagyon meghatározó tud lenni abban, hogy hogyan struktúrálódik a közösen töltött idő, és ennek egy csomó mentális haszna van a jövőre nézve, és vannak ebben nagyon jó gyakorlatok, és szintén egy most létező civil szervezet jó gyakorlata, hogy egy egész hónapra leállnak a működéssel az év során, és semmilyen e-mailre nem válaszolnak, és semmit nem szerveznek, mert megszűnik az a nyomás, hogy én nem mehetek el Szabira, ha látom, hogy XY megszakad a munkában, azt mondani a szervezetnek, hogy mi most egy egész hónapra leállunk, és ez a hónap a pihenésé, a feltöltődésé. Szóval, hogy sokféle olyan jó gyakorlat van, amit be lehet vezetni azért, hogy támogassuk az aktivista jólétet, és egy hosszú távú szemléletben tudjunk gondolkodni.
És most, hogy mondtad ezt a gyári példát, már amúgy is akartalak kérdezni, hogy milyen tevékenységeket, stratégiákat ismerünk a múltból, mert most az jutott eszembe, hogy Fanni és Ági is, és te is részleteztétek azt, hogy mennyi mindenre érdemes figyelni, hogy egy olyan fokú tudatosságot feltételez, ami azt hiszem, hogy így a mai fiatal generációkat szokták ezzel a szóval illetni, hogy már mennyire tudatosak vagyunk, és hogy nem tudom, hogy így a mozgalmi múltban mennyire volt meg ez a tudatosság, mert ez például, hogy leáll akár egy gyár egy órára, az is egy, tehát hogy az is a jól létnek egy olyan fontosságát mutatja, amiről meg most feledkezünk el, szóval hogy látjátok mondjuk ezt a tudatosságnak a történetét, meg a korábbi példákat mondjuk a jól lét fontosságára.
Hát amit én példát szoktam említeni, azok a munkás mozgalmi hagyományok, ahol mondjuk a sport és a testedzés egy központi gondolatmenet volt, de hát nagyon kötötték az ideológiához. Tehát ugye az is egy más helyzet manapság, hogy az aktivizmus az ugye rengeteg területet érinthet, és ott ez nem feltétlenül egy ideológiához kötődő szemlélet, de a munkás mozgalmaknak és a sportegyesületeknek ez egy nagyon fontos, kimondott szemlélete, vagy elve volt az egészséges test fenntartása és a sport, mint közösségi élmény, de hogy azt gondolom, hogy ehhez egyébként abszolút érdemes visszanyúlni, és ezt feléleszteni. Tehát, hogy nem kell mindent kitalálni, azt gondolom, bőven vannak olyan jó példák, ahova vissza lehet nyúlni.
Igen, hogy most meg ugye pont azt látjuk, hogy teljesen így a versenysportra megy rá nagyon sokszor mondjuk a kormány, hogy annak az éltetése meg ilyenek, miközben a tömegsport az annyira hiányzik.
Igen, hogy közben ez a munkás mozgalomnak ez a fókusza meg egy olyan másfajta ilyen munkahelyi kizsákmányolással fárosult, hogy igen, hogy azért ez is ilyen fontos szempont, meg az, hogy közben, amit szintén te szoktál talán mondani, Katus, hogy ezt a tömegsport, meg sokféle sporttal kapcsolatos dolog, meg egy ilyen jobboldali keretezésbe, vagy a jobboldalnak a kultúrájában jelenik meg sokkal jobban, mint a baloldali mozgalmak vagy szerveződések kultúrájában, és hogy ez nagy kár, mert nekünk is ennek az ilyen előnyeire, meg ami egy ilyen közösség megtartó, meg jól léthez is kapcsolódó, szóval nagy szükségünk lenne a baloldali szerveződések világába is, hogy erre legyen nyelvünk, meg szokásaink az ilyen testmozgás, meg jól lét fontosságára, vagy szerepére az életünkben.
Igen, meg egy kicsit ehhez a testedzéshez is kapcsolódik az, ami már az előbb is eszembe jutott így a beszélgetés közben, hogy olvastam egyszer arról, nem biztos, hogy pontosan fogalmazom, de hogy valami is, hogy a mai kapitalista világban megszüntették a harmadik tereket, tehát hogy van a munkahely, meg van a magánélet tere, és hogy ezek a közösségi terek, ezek eltűntek azért, hogy ne tudjunk kapcsolódni és közösségekbe rendeződni és együtt megélni, akár szerveződni. Tehát, hogy Ehhez nem tudom, hogy van-e konkrét kérdésem, de hogyha nektek így van ilyen megélésetek ezzel kapcsolatban, csak erről jutott eszembe, hogy ez is egy ilyen kapitalista újítás.
Hát és ez annyira igaz, hogy a tereinket, tehát konkrét az utcai tereinket hogy szervezzük, igen, hogy nem látsz padokat szemben egymással, vagy hogy ami a padokra lerakott elválasztó, amik ugye nyilván az a cél, hogy a hajléktalan emberek ne fekhessenek oda, de tulajdonképpen senki nem tud odaülni egy társasággal közösen, vagy két fő egymást átölelve, tehát hogy ez mindenképp az elválasztást, az individualizálást, tehát hogy nem látsz olyan tereket, amik arra alkalmasak, hogy együtt töltsél időt, és ami viszont szerintem egy kedves változás, hogy talán amikor már egy ilyen progresszíve szemléletű köztérfelújítás van, hogy kihelyeznek külső játékelemeket, hogy nálunk a Józsefvárosban a Déri Miksa utcán kiraktak egy kültéri trambulint, amit most már ugye egyre gyakrabban csinálnak az utcán, és hogy olyan öröm látni teljesen különböző életkorú embereket vidáman ungrálni, néniket, bácsikat, gyerekeket, kutyákat egy trambulimon, tehát hogy ez nagyon jól szembesírja azt, hogy tényleg milyen érdekes, hogy mennyire csak áthaladó tereink vannak, meg a két főtér, ahol vagyunk, de hogy nem töltünk ezeken a tereken lehetőségünk időt tenni, és például köré a trambulin köré így esténként így oda gyűlik a közösség, tehát hogy ott viszont valahogy ez a trambulinat így megképzi az utca terét.
És szerintem ilyen közösségi tereket működtetni, meg építeni, meg fenntartani, főleg olyanokat, ahol egyébként nem csak fogyasztásért cserébe lehet ott lenni, az egy annyira alázatos és értékes munka, és annak ilyen nagyon nagy, annyira nagy ilyen láthatatlan hatása van, szóval vannak olyan városok az országban, ahol dolgozunk, és azt látjuk a civil szervezetek között is akár, hogy mondjuk hogy egy csomó sérelmet hordoznak mondjuk szervezetek egymással szemben, mert nincsenek meg az ilyen spontán összefutásnak a terei, mert nincsenek olyan közösségi terek, ahol ők mindig találkoznának egymással, és ahol ezekről kénytelenek lennének egy ponton beszélni, vagy ez az egyik elméletünk legalábbis, hogy pár helyre, hogy ez így, és az, hogy mondjuk Budapesten, meg ilyen adottnak vesszük azokat a tereket, hogy ezeknek tényleg ilyen csodálatos hatása van, és nagyon nagy ilyen közös kincseink, hogy vannak azok a terek, amikben találkozhatunk, meg gyűlésezhetnek szervezetek, meg programokat szervezhetnek, és hogy az, hogy nem érzed magad olyan magányosnak az ilyen aktivista meg szervező munkádban, amellett van ez az ilyen láthatatlan olajozása a viszonyainknak, meg kapcsolatainknak, ami baromi értékes.
Igen, és ezek a fizetés nélkül használható közösségi terek, meg a trambulin, ezek szuper példák arra, hogy milyen tud lenni a közösségi tér, amikor van benne egy meghívás, és nincsen túlszabályozva. Mert nem tudom, hogy például ismeritek-e a Bástya teret, ami a Kálvin tér környékén van, nagyon-nagyon közel oda, és egy nagyon nagy felülete maradt ott a városfalnak, az egykori városfalnak. Akkor építettek egy kis parkot, ami egy nagyon érdekes átmeneti tér, és építészeti díjat is kapott, viszont azt látom, hogy egyáltalán nem használják ezt a teret a helyiek, pedig nagyon sok ilyen közösségi elem van benne, ami lehetővé tenni, hogy használják. És van benne többek között egy focipálya, ami egy lebegő focipálya, kerítéssel van körbevéve, és nagyon-nagyon sok szabály van írva az ajtajára, illetve nem megközelíthető mindenki számára, mert vezet hozzá egy lift, meg vezet hozzá egy lépcső, meg egy kerítés, meg egy nagyon nehezen mozgatható forgóajtó, tehát ilyen mindenféle módokon el van zárva. Viszont ki is van emelve, is láthatóvá téve, és életemben egy embert sem láttam még ott. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes példája annak, hogy lehet városi tereket teremteni, amelyeknek lehet, hogy az a céljuk, hogy összekössenek embereket, viszont az, hogy ezek milyen módon vannak keretezve, és hogyan kapnak a városiak meghívást, hogy egyáltalán megkérdezik-e őket arról, hogy nekik mire lenne igényük abban a térben, az egy nagyon-nagyon fontos aspektus, ami sajnos sokszor elmarad.
Lehet, hogy majd az adás alatt valahogy gyűjthetünk ajánlásokat, hogy milyen a trambulinozó térhez hasonló pontok vannak, amit használjanak sokat a hallgatók.
Térképet felrajzolunk. Most lehet, hogy egy kicsit ráközelítenék a jelenlegi rendszerünkre, mert itt folyton csak a kapitalizmust és ilyesmiket emlegetek, de hogy itt azért konkrét civil közösségek felé intézett konkrét támadások is vannak napjainkban, politikai támadások, propagandakampányok, jogszabályok, és erre ugye nagyon erős példa a szuverenitásvédelmi törvény. És ezek a hatalmi támadások nagyon félelemkeltőek, ijesztőek tudnak lenni, és nagyon nagy érzelmi nyomást tudnak helyezni a szerveződő emberekre. Ági, téged kérdeznélek arról, hogy hogyan látod, hogy pontosan mi az, amitől kell tartanunk, mi az, amire érdemes szervezeti szinten felkészülni, és mi az, ami viszont lehet, hogy tévhit ezzel kapcsolatban.
Amikor a szuverenitásvédelmi törvényt tavaly télen bejelentették, vagy ez ennek a szövege elérhetővé vált, akkor ilyen nagyon nagy, az egy jó példája volt annak, hogy működnek ezek a fajta ilyen elnyúl meg félelemkeltő jogszabályok, és hogy ez egy ilyen nagyon nagy bizonytalanságot teremtett, és nagyon tudatosan volt olyan félreérthetően, meg ilyen tágan megfogalmazva, hogy ne lehessen tudni, hogy mivel is jár ez az egész törvény, és egy nagyon hosszú, közös civil szervezetek meg csoportok között ilyen tanulás volt az, hogy egyáltalán így megértsük, hogy mit is jelent ez ránk nézve, és ez nagyon jellemző ezekre a jogszabályokra, hogy direkt iszonyat félelemkeltően és ilyen lazán vannak megfogalmazva, mert az a fő céljuk, hogy elrettentsenek a cselekvéstől, meg a szerveződéstől, meg különösen a politizálástól. Most már egyre nagyobb gyakorlatunk van sajnos abban, hogy ezeket hogy kezeljük, és a közéletiskolájában elég sok műhelyt, képzést is tartottunk arról is, hogy a propaganda médiával kapcsolatban mire érdemes készülni, mit érdemes tenni, és a szuverenitásvédelmi törvényre készülve is több ilyen műhelyt tartottunk, és mi azt javasoljuk, hogy egyrészt nagyon fontos a csoportokban az, hogy beszéljenek erről, hogy legyen erre egyfajta felkészülés, ami így lehetnek ilyen protokollok is, hogy így mindenki tudja, hogy mit kell tenni, hogy milyen eshetőségek vannak egyáltalán, és mit kell tenni. De hogy tök fontos ehhez megérteni azt, hogy egyáltalán mik azok a veszélyek, amik tényleg vonatkoznak ránk. Például a szuverenitásvédelmi törvény is végül nagyon kevés féle szervezetre jelentett konkrét veszélyt, viszont nagyon-nagyon sokakban keltett félelmet. És hogy igen, hogy így átgondolni, hogy az elnyomó politikai környezetben mik azok, amik reálisan minket fenyegethetnek, és sajnos vannak olyan csoportok, akik sokkal kitettebbek ennek, például az LMBTQ szervezetek, vagy akár helyi politizáló csoportok lehetnek ezekben kitettebbek, és hogy erről legyen egy ilyen közös megértésünk, hogy mitől kell tartani, és legyenek ilyen forgatókönyveink arra, hogy amik viszont reális veszélyek ránk nézve, azokra hogyan fogunk reagálni. És ez részben szól ilyen teendőkről is, hogy kinek kell ott lenni, hogyha hirtelen helyszíni ellenőrzés van, ami szintén lehet ilyen hatalmi visszaélésszerű valamilyen vizsgálat, vagy hogyha propaganda támadás van, akkor arra reagálunk-e, vagy nem reagálunk-e, kinek kell döntést hoznia, kinek kell cselekednie, de az is, hogy közösségileg mit csinálunk ilyenkor, szóval, hogy ebben a nagyon félelemkeltő, ijesztő helyzetben mihez fogunk kezdeni, és hogyan vigyázunk egymásra, és amikor átbeszéljük az ilyen protokolljainkat, hogy mit kell tenni, akkor az is egy nagyon fontos szempont, hogy tudjuk, hogy egymással a csoportban ki hogy kezeli az ilyen vészhelyzeteket, és hogy akinek egyrészt nincs ott dolga, vagy akinek ez nehezebben megy ezeknek a kezelése, ők mikor van az első pont, amikor ők elmehetnek a helyszínről, szóval, hogy ne kellje, hogy ki tudjanak lépni az emberek ebből a helyzetből, akiknek nem muszáj kezelnie, vagy nem tudja úgy kezelni, és ez teljesen rendben van, hogyha valaki nem tudja jól kezelni ezeket a helyzeteket. És hogy a másik még, amit mi szem előtt szoktunk tartani, amikor erről beszélünk, hogy legyenek élhetőek a szabályaink. Szóval, hogy egyrészt akkor, ahogy mondtam, a sürgősség érzésénél is, hogy egy kicsit így lépjünk ki belőle, hogy ez most tényleg sürgős, hogy ezeknél az ilyen nagyon félelemkeltő politikai helyzeteknél, ami nem ilyen akut, aktuális támadás, hanem olyan, amire készülünk, ott így tudjunk kicsit kilépni belőle, hogy ez most tényleg veszélyt jelent ránk, mert hogy pont ez a lényege, hogy ez lefagyasszon meg, hogy a cselekvésben ellehetetlenítsen, és hogy ha szabályokat hozunk, például az ilyen digitális biztonsági szabályok, azok olyanok, amiket a végtelenségig lehet fokozni, és teljesen bele lehet kattanni, és nagyon sok szempontból teljesen fölöslegesek tudnak lenni, mert mondjuk egy titkosszolgálati lehallgatás ellen úgyse tud az ember semmit csinálni, szóval mitől is tartunk például digitális biztonság szempontból, és milyen olyan dolgokat tudunk bevezetni, amik még élhetőek, és nem azt érjük csak el, hogy a saját e-mail fiókjainkban mi nem tudunk már bejutni, mert olyan biztonságos jelszavak védik, szóval, hogy ez az ilyen lehetőség felmérése is szerintem baromi fontos. Szerintem mi nem vagyunk a közéletiskolájában egy kifejezetten veszélyeztetett szervezet, mint ilyen mozgalmi háttérszervezet, de mondjuk rólunk is rendszeresen a propaganda média, és vannak mindig olyan munkatársak, akiknek ez egy új jelenség, és tök ijesztő. És akkor ezekről fontos időről időre újra beszélni a csoportban, hogy kezeljük ezeket, miért ijesztő valakinek, és nem fogunk tudni ezen a helyzeten változtatni, de azzal, hogy együtt átbeszéljük, és akkor már nem érzik magukat eszközzel ennek az emberek, azok azok nagyon-nagyon sokat segítenek. És megint csak, hogyha viszont ilyen akut vészhelyzet van, akkor kérjünk segítséget, az iszonyatosan fontos. Egyrészt olyanoktól, akik már átmentek ilyen támadásokon, vagy olyan szakértőktől, akik tudnak segíteni, meg szerintem a felkészülésben, az ilyen protokollok összeállításában is nagyon fontos az, hogy például tudjuk azt, hogy milyen jogászhoz fordulhatunk, hogyha olyan támadás ér minket, vagy kitől fogunk pszichológiai támogatást, vagy pszichológus támogatást kérni, hogyha itt nagy baj van, és rosszul vannak az emberek. Ezeket szoktuk mi a felkészülésnél figyelembe venni.
Ez amúgy nagyon érdekes, ez a forgatókönyv, különböző forgatókönyvekre való felkészülés, ennek a pszichológiája szerintem ez tök érdekes, hogy azt gondolhatnánk, hogy de hát éppen így lesz az üldözési mánia erőltetve bennünk, hogy a legrosszabbra felkészülünk, és már olyanokról beszélünk, hogy jogász, meg hogy le kell védeni a gépünket, meg nem tudom, de közben meg lehet, hogy éppen ez hoz megnyugvást, hogy kimondjuk azt, hogy mi történt, és mi akkor mit fogunk reagálni, tehát megint ez a tudatosság, nem?
Na, hogy most akkor én utaljak vissza rá, de ezt meg te szoktad mondani, hogy tök fontos egy krízisterv, de az is, hogy nem egy folyamatos alert állapotban vagy pánik állapotban vagyunk, mert ez valóban a hatalmat szolgálja. Hogyha egy folyamatos pániküzemmódban vagyunk, akkor nem tudunk töltődni, akkor nem tud az idegrendszerünk megpihenni. Tehát valami olyasmire utazunk, ahol van egy krízisterv egy szervezetnek, de egyébként nem hagyja magát folyamatos rettegés betartani.
Igen, amikor mi készültünk a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán, megint csak nem arra igazából, hogy magunkat megvédjük, mert az viszonylag hamar kiderült, hogy minket ez nem veszélyeztet kifejezetten, de azokat nagyon is veszélyezteti, akikkel mi együtt dolgozunk. És akkor is az volt, az lebegett a szemünk előtt, hogy az egy iszonyatosan fontos szempont, hogy hogyan ne keverjük bajba azokat, akik mondjuk a mi képzéseinkre járnak, és ezt szerintem sikerült is jól kitalálnunk, meg megcsinálnunk, és az is, hogy hogyan ne változtassuk meg azt, hogy mit csinálunk és miért, szóval, hogy a célunk elérésétől ne tudjon eltántorítani ez a szabályozás, hogy lehet, hogy valamit máshogy kell csinálnunk azért, hogy mindenki biztonságban legyen továbbra is, de hogy akkor, hogyha mi nem csinálunk meg valamit, amit meg akartunk csinálni, vagy kevésbé nagy hatással csináljuk meg, azzal a hatalom eléri a célját, és pont ez a megfélemlítés hozza ezt a láthatatlan hatást, meg öncenzúrát, hogy nem merjük mondani, nem merjük csinálni, és hogy aktivistaként ezzel muszáj valamit kezdenünk, és szerintem nagyon fontos nem hagynunk magunkat az elnyomásnak ebben a működésébe így bedarálni, és eltántorítani minket magunkat a cselekvéstől.
És Kata, nem tudom, hogy beleláttál esetleg, vagy dolgoztál olyan csoportokkal, akiket mondjuk érintett ilyesmi, tehát szuverenitás törvény fenyegetése, vagy bármilyen olyan közvetlen hatalmi fenyegetés, hogy milyen reakciókat láttál, milyen stratégiákat.
Önkormányzati kampányban dolgoztam, ahol volt egyfajta előfeltételezése annak, hogy most nagyon el fognak durulni a dolgok, és ezért volt egy előre egy tudatos felkészülés, hogy ehhez hogy fog állni a csapat, és szerencsére egyébként aztán nem durultak el a dolgok, de azt gondolom, hogy valahogy ez is a dolog logikájához tartozik, ez a kiszámíthatatlanság, és ez is egy ilyen lefegyverző erő, hogy sose tudhatod, hogy titeket mikor fognak elővenni, sose tudhatod, hogy a te laptopodat mikor viszel a rendőrség, és ez is ezt a fajta ilyen alert, kiszolgáltatott állapotot idézi elő, úgyhogy én is ezért húznám alá még egyszer ezt a tök fontos gondolatot, hogy szerintem az első számú stratégia mind az egyéni, mind a szervezeti kitettség, meg kiégés megelőzésben, hogy mindig visszacsatolni oda, hogy én miért csinálom ezt, és nekünk mi a célunk. Mert azzal, amikor egy nagyon intenzív érzelmi letámadás van, mert mondjuk megszégyenítenek, ugye ez a hatalomnak egy kedvenc eszköze, hogy valamilyen nagyon stigmatizáló dolgot rád sütnek, hogy pedofil vagy, vagy valami olyan társadalmi tabuval mosnak össze, ami ilyen iszonyatosan erős szégyenérzetet kelt, és egy nagyon letaglózó élmény, mindig visszakötni oda, hogy én miért csinálom ezt, nekem mi a célom ezzel, hogy ezzel ne hagyjuk azt, hogy ezek a nagyon erős érzelmi hatások, amit ki akarnak rajtunk váltani, ez eluralkodjon. És ez egy nagyon fárasztó kognitív munka, ezért kell ezt mindig közösségben csinálni, mert iszonyatosan fárasztó egy folyamatos támadásnak, vagy a támadástól való félelemnek kitéve lenni.
Az utolsó előtti kérdésem az egy kicsit ilyen önreklám, hogy ugye többször említettük, hogy a közéletiskolája tart szervezeti jólét képzést, műhelyeket, és hogy Fanni tudnál erről röviden mesélni, hogy miért jelentkezzenek az emberek ilyenre, mi történik egy ilyen képzésen?
Ez egy kétnapos képzés, ami a közéletiskolája többi képzéséhez hasonlóan ingyenes, és mindenki számára nyitott, és egyébként azt is el fogom mondani majd ennek a kis monológnak a végén, hogy mikor lesz a következő. Oh. Itt alapvetően a kiégés tüneteivel foglalkozunk azzal, hogy egyéni, csoportos és mozgalmi szinten hogyan tudjuk támogatni a jól létünket, és amit Katus említettél, a személyes határok felismerése, hogy ez mennyire fontos, ezzel is foglalkozunk, illetve például azzal, hogy milyen a jó visszajelzés, mert nagyon fontos az, hogy egy szervezeten belül meg tudjuk egymással osztani mind a pozitív, mind a negatív érzéseinket, gondolatainkat, az, hogy mi milyen hatással van ránk, viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen formában jelezzük ezeket vissza, és ez is nagyban hozzá tud járulni a jól létünkhöz, hogyha vannak erre is bevált módjaink, vagy akár csak tudjuk egymásról, hogy ki hogyan szeret, hogyan tud a legkomfortosabb módon visszajelzést fogadni. Úgyhogy többek között ezekkel foglalkozunk, közösen gondolkodunk a résztvevőkkel, és konkrét gyakorlatokat is kipróbálunk, amiket aztán ők haza tudnak majd vinni a saját szervezeteikbe, a saját csoportjaikba és közösségeikbe. Így van egy hosszabb távú hatása is annak, amit közösen csinálunk ezen a hétvégén.
Igen, bocsánat, itt a gyakorlatoknál betűzném, hogy szerintem, hogyha valaki nem ismeri a közéletiskolát, és azt hallja önmagában, hogy képzés, akkor lehet, hogy azt hiszi, hogy valami frontális dologról van szó, de ugye nagyon fontos, hogy mi folyamatosan gyakorlatban tanulunk együtt.
Így van, és ami még nagyon fontos, hogy mi a kritikai pedagógia eszközével, illetve gondolatiságával dolgozunk, ami azt jelenti, hogy nem szakértőként tekintünk magunkra, akiknél a tudás birtoklása van, és nem azt gondoljuk, hogy mi fogunk valami nagyon fontos dolgot megosztani a résztvevőkkel, akiknek fel kell töltenünk az agyát gondolatokkal, hanem sokkal inkább úgy gondolkodunk, hogy mindenkinek van rengeteg tudása, tapasztalata arról az adott témáról, amiről közösen gondolkodunk, és a csoport és a közösségi tanulás azt segíti elő, hogy ezt a sok kis tudásmagot egy nagy közös tudásbázissá tudjuk tenni, és aztán a gyakorlatban is alkalmazni. És ami még azt gondolom, hogy fontos a képzésünk kapcsán, az, hogy egyrészt megkeressük a szervezet szerepét a jólét támogatásában, de azt is megkeressük, hogy mi az egyén szerepe a szervezeti vagy mozgalmi jól létben, hiszen egyénekből állnak a szervezetek, ezek nem ilyen megfoghatatlan entitások, ahogy sokszor szeretünk rájuk gondolni, hogy van a szervezet, és akkor a szervezet valamit vár tőlem, hanem mi vagyunk azok, akik felépítjük ezeket a szervezeteket, mi alakítjuk ki ezeket a rendszereket, és mi is tudunk tenni azért, hogy jól érezzük magunkat ebben. És, ahogy ígértem, elmondom azt is, hogy a következő szervezeti jólétképzésünk április elején lesz, április 5-én, 6-án, és erre majd valószínűleg március folyamán tudtok jelentkezni.
Keressétek a közéletiskolája.hu oldalon, vagy a Facebookon, vagy az Instagramon. És akkor a záró kérdésem az egy ilyen személyes kérdés lenne, hogy nálatok ez hogy működik? Mennyire csináljátok jól a saját életetekben, gyakorlatotokban? Mi az, amiben jók vagytok, így a jól létet illetően, és mi az, amiben fejlődni érdemes?
Hát nekem ez a szakmám, úgy.
És nagyon jól vagy, Katus.
Hát sok energiát kell befektessek valóban, hogy jól legyek, és szerintem nekem, vagy én úgy érzem, hogy nekem fontos, hogy a klienseim felé is azt hitelesen tudjam képviselni, és nem egy ilyen nagyon hajszolt, meggyötört pszichológusként esek be, és mondjam azt, hogy de hogy egyre fontos lenne a szemfatásodás. Szóval, hogy én ezért ezt igyekszem hitelesen képviselni, az öngondoskodást, a szabadidő fontosságát, a feltöltődést, az evés fontosságát, a testmozgásét, a spirituálisét, a természetét, szóval azt gondolom, hogy pszichológusként, de aktivistaként is azt az életet szeretnénk élni, vagy szeretném élni, amit szeretném, hogy a klienseim is megengedhessenek maguknak. Úgyhogy ezért szerintem fontos jó példával szolgálni ebben.
Igen, ez a példamutatás dolog, hogy olyan szervezetet építsünk, amilyet aztán tanítunk másoknak, hogy építsenek, és azt hiszem, hogy ebben mi jók vagyunk, hogy a saját szervezetünket jól építsük, és én ezért is igyekszem a szervezeti eszközökről sokat beszélni, mert abban sokkal jobb vagyok, mint az egyéni jól létemre való figyelésben. Most éppen például nincs ebben egy túl fényes időszakom, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy én Ugye tök régóta vezetem ezt a szervezetet, és még ezt akartam mondani a szervezeti dolgoknál, hogy szerintem nagyon fontos vigyázni a vezetőinkre. Szerintem vezetőként, vagy legalábbis én tökre hajlamos vagyok, akkor például a csoportnak a dolgait előtérbe helyezni, meg másokra kevésbé ráterhelni dolgokat, mert látom, hogy nehéz időszakon, és akkor inkább akkor ezt a feladatot még megtartom magamnál, szóval szerintem, és a vezetők szerintem úgy általában, hogy más szervezeteken dolgozva is látjuk, hogy nagyon sokat jelent vezetőknek, amikor mondjuk én egy folyamat vezetőjeként adok nekik visszajelzést, akár jót, akár rosszat, mert sokkal kevesebbet kapnak vezetők visszajelzést, mint mások. Úgyhogy vigyázzatok a vezetőitekre, meg szeressétek őket, mert mi nehezen vigyázunk magunkra.
Nagyon változó nálam ez a dolog, viszont ez végtelenül megnyugtatónak találom, hogy ez egy örök tanulási folyamat, mint minden az életben, és hogy nem lehet egy ilyen egyenes vonalat meghúzni, nem lehet folyamatosan jól lenni, és nem lehet stresszmentesen élni, és ez bízom benne, hogy a hallgatóinknak is talán egy fontos gondolat lehet, hanem szerintem az a fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy éppen hogy érezzük magunkat, hogy az adott helyzetben mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak, vagy éppen nem, és persze az is, hogy ennek mi az oka, de leginkább az, hogy mire van az adott élethelyzetben szükségünk, mert nagyon-nagyon sokféle stratégiánk lehet, de mi emberek is változunk, és más helyzetekben más stratégiákra, más megküzdési módokra van szükségünk. Nem fog mindig az működni, hogy én esténként jógázom, és majd attól mindig kiegyensúlyozott leszek, vagy az, hogy 8 órát alszom esténként, hanem különböző dolgok lehetnek azok, amik éppen támogatnak. És egyébként pont most tanultam a pihenés hét formájáról, mert nem csak az alvás jelentheti a pihenést, és ezt elhoztam nektek, hogy... ja igen, és még mielőtt ezeket megosztanám, szerintem az is nagyon fontos, hogy igen, amit Katus, te is mondasz, hogy hát, hogyha én jól léttel foglalkozom, akkor nekem jól kell lenni. És ez egy hatalmas nyomás lehet az embereken, mint ahogy ez az egész... jólét ipar is, ami kiépült az elmúlt években, hogy akkor most gyere is, jógázz, és gyere foglalkozz ezzel is, gyere foglalkozz azzal is, mindent vásárolj meg, és mindent csinálj végig, és itt egy kihívás, és ott egy csoport, amihez csatlakozhatsz. Viszont azt gondolom, hogy ebben a hatalmas, ilyen kívülről érkező zajban nehéz, de mégis a legfontosabb megtalálni azt, hogy egészen pontosan mi az, ami neked beválik. És akkor a pihenés hétformája, a fizikai, a mentális, a szociális, az érzelmi, a kreatív és az érzékszervi és a spirituális pihenés. Azt gondolom, hogy érdemes ezeket a kategóriákat végignézni, és azt is, hogy éppen melyik területen vagyunk talán túltelítődve, és melyik típusú pihenés az, ami hozzá tud járulni ahhoz, hogy feltöltődjünk és jól érezzük magunkat.
Mivel ilyen személyes kérdést tettem fel, ezért én is mondok két szót.
Hogy vagy?
Köszönöm, amúgy tök jól. És nekem az egyik ilyen nagy egyéni felfedezésem az, hogy elkezdtem megengedőbb lenni magammal, és rájöttem, amit a Fanni mondott, hogy hullámzóan működik a jól létünk, hogy az energiám is hullámzó, tehát amikor mondjuk szétdolgozom magamat egy napon, akkor ne várjam el ugyanazt a szintet a következő napon magamtól, hogy ugyanolyan reggel 7:30-kor elkezdek dolgozni, és ez egészen csodálatos, hogy tudom, hogy ja, akkor ez a nap nem olyan 110%-os lesz, mint a tegnapi volt, és a holnapi meg megint az lesz. Szóval nekem ez egy nagy dolog, és egyébként ami pedig a szervezeti, az pedig az csak, hogy így hitelesítsem még inkább a közéletiskoláját, hogy azért, szóval, hogy mi tényleg úgy működünk, mint amiről most beszéltünk, mert sokszor hallok barátoktól, ismerősöktől ilyen munkahelyi működést, és azért akkor így mindig tudok hozni példát, hogy de hát akkor ülj le a főnököddel, és akkor ezt most így mondd el, és beszéljétek meg, és mondjátok ki.
Szóval, keressünk rá szervezeti választ.
Igen, igen. Úgyhogy ezzel is csak azt akarom mondani, hogy gyertek el a közéletiskolájával szervezeti jólét képzésére.
Így van, mert itt például erről a ciklikusságról és erről a változékonyságról is szó lesz.
Nagyon köszönöm szépen Vida Katalinnak, Fernengel Áginak és Hajdu Fanninak a beszélgetést. Kedves hallgató, kérjük, hogyha teheted, akkor támogasd a közéletiskolai és a Partizán munkáját, akár egyszeri vagy rendszeres támogatóvá válással, és linket a leírásban találsz ehhez. És persze, gyere el, ahogy mondtuk, a közéletiskolai ingyenes programjaira, és tanulj a szerveződésről. Köszönjük a közéletiskolája önkénteseinek, Darabos Dinának és Futó Barnabásnak az adás utómunkálatait, az állandó szerkesztő segítséget Bozzai Balázsnak, a hangtechnikusi munkát Irsik Bencének, a grafikákat pedig Kili Zsannának és Szabó Dominiknak. Nektek köszönjük a figyelmet, hallgassátok a Közélet Iskolája podcastot legközelebb is. Sziasztok!
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 Sziasztok!